az a sok gyerek, de te mégis tovább magyarázol, elmondod vagy tízszer százszor, az ismétlés a tudás anyja, a tücsök rosszabb, mint a hangya, minden diák ilyen itt van.
Gyermekek házában vagyunk, ami egy alternatív alapozó programot akar tulajdonképpen, de maga az iskola, mert az iskoláról van szó, úgy néz ki, mint egy gyermek otthon. Intézmény ötletadója és kidolgozója Kokaini Lányi Marietta ül velem szembe, akit szeretnék megkérni, hogy egy kicsit beszélgessünk erről. Amit én tudok, az annyi, hogy ez egy állami iskola, és évfolyamonként egy-egy osztály van. De ezek az osztályok különlegesek.
Igen, talán különlegesek. A Gyermekek Háza ezelőtt 28 évvel kezdte meg a működését. Ez az az időszak volt, amikor lehetett egy picit máshogy gondolkodni iskoláról, tanulásról, és akkor két út állt a máshogy gondolkodó, vagy új utakat kereső pedagógusok előtt, vagy csatlakoztak valamelyik akkor megjelent reformpedagógiai irányzathoz, hiszen akkor indult a Pesti Dekuti Waldorf iskola, a Waldorf Ovoda Solymáron, Montessori osztályok, Rogers iskola, tehát lehetett alternatív pedagógiai programot választani, illetve ki lehetett dolgozni egy újfajta programot. Olyan szinten, hogy ezt még akkor minisztériumi támogatással tettük, volt egy olyan háttérintézmény, hogy közoktatás fejlesztési alap, amihez pályamunkákat lehetett beadni, és a Gyermekek Háza úgy született, hogy pár kollégámmal összeültünk, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy szerintünk milyen a jó iskola, milyen legyen egy általános iskola, egy alapozó iskola, amelyik elindítja a gyerekeket az iskolai élet hosszú útján, és született egy koncepciónk, amit beadtunk ide a pályamunként, és el is fogadták, és akkor jött a kérdés, hogy ilyen fenntartóval működjön ez az iskola, és akkor mi úgy döntöttünk, és ezt a döntésünket a mai napig nem bántuk meg, hogy a önkormányzati állami oktatás keretein belül szeretnénk megvalósítani. Azt hiszem, láttuk kicsit előre, hogy az alapítványi fenntartásnak rengeteg nehézsége van, illetve volt egy olyan missziószerű küldetésünk, hogy a közoktatásban próbáljuk megmutatni, hogy lehet másfajta iskolát is létrehozni, mint amiben mondjuk én felnőttem a 60-as, 70-es években.
Egy kicsit prózaira fordítva, ez gyakorlatban azt jelenti, hogy ha állami fenntartású, akkor nem fizetős iskola.
Így van, így van, ez nagyon-nagyon fontos. Van alapítványunk, hogy nagyon sok iskola mellett van alapítvány, a Gyermekek Háza mellett is van egy igen aktív szülők által működtetett alapítvány, amelyik támogatja a programot, de az iskola fenntartása, a fizetésünk, a pedagógiához szükséges helyiségek, ezek mind állami finanszírozással valósulnak meg, ami azért borzasztó nagy könnyebbséget jelent.
Tehát az osztályokról.
Évfolyamként egy osztályunk van, ez nagyon-nagyon érdekes, mert nagyon-nagyon sokan szeretik a Gyermekek Házát, és nagyon nagy a túljelentkezés hozzánk. És amikor megkérdezzük, hogy hát miért pont minket választanak, akkor nagyon hamar kijelölik a szülők és a személyességet, a kisiskolának, a mindenki ismer mindenki érzését és létét. És tulajdonképpen mi ezt komolyan is gondoljuk, hogy az lenne a jó, ha az itt tanuló közel 200 gyerek személyes kapcsolatban lenne egymással, a nyolcadikos ismerni az elsőt, a negyedikes az ötödikes, tehát hogy egy átlátható kicsi iskolába gondolkoztunk, én amúgy is hiszek a kisiskolában és a személyes kapcsolatokban, és így alakult, hogy évfolyamunként egy-egy osztályunk indul, és ez valahol azt kell mondani, hogy egy tudatos vállalás.
De ez az egy-egy osztály nem akármilyen.
Igen, azt mondják, igen, nekünk már ilyen, hiszen 28 év alatt megszoktuk, hogy ilyenek a mi osztályaink. Amiben talán egy kicsit eltér mondjuk az én régi iskolámtól, mert az talán könnyebb így kezelni, hogy a gyerek került az iskola középpontjába, a fiatal. Nem az egységes tananyagban gondolkodunk, hogy mikor mit kell megtanulni, hanem abban gondolkodunk, hogy melyik gyerek mikor mit tud megtanulni. Tehát ez kicsit úgy szoktam viccesen fordítani, hogy nem a Pitagorasz tételt tanítjuk, hanem a Ferit, a Katit és a Julit. Tehát, hogy a gyerek kerül a központba. Ami így első megközelítésre olyan természetesnek tűnik, de amikor ebbe igazán belegondoltunk, akkor látnunk kellett, hogy az egységes tananyag helyett a sokszínű gyerek és fiatal van a gondolkodásunk középpontjában, akkor az egységességet, az egységes tanítást, a mindenki ugyanazt ugyanakkor tanulja egyszerre, az bizony el kell felejtenünk, és nagyon-nagyon át kell gondolnunk a pedagógiai kultúránkat, módszereinket, annak érdekében, hogy az iskola tényleg minden gyermek háza legyen, és biztonságot, elfogadást találjon minden használója, a 6 évestől a 14 évesig.
Tehát ez jelenti azt, amit olvastam, hogy csoportokba tanulnak a gyerekek, illetve hogy különböző felelősök vannak?
Igen, a differenciált munkaformákat kellett megtanulnunk, és ami most itt kiemelésre került, ez a csoportmunka, kooperatív munka, ez nagyon-nagyon sokat segít nekünk abban, hogy a gyerekek megtanuljanak közösen gondolkodni, hogy érték legyen a különbözőség, hogy én ezt tudom hozzátenni, másik társam azt tudja hozzátenni, és így lesz kerek a mi teljesítményünk együtt. Ez egy meghatározó munkaformánk, és ha belegondolunk, akkor a felnőtt világban is. Gyakorlatilag szinte minden munkát együtt végzünk, kooperálunk, és az élethelyzeteink számtalan sorát lehetne végigvenni, hogy hol van szükség együttműködésre, gyakorlatilag szinte mindenhol. És mi arra gondoltunk, hogy a tanulási folyamatban ez ugyanúgy beilleszthető, és sokkal élvezetesebb, aktívabbá teszi a tanulást, hiszen a gyerekeink nem készen kapott ismereteket kapnak a pedagógusoktól, hanem ők válnak felfedezővé, szabályalkotóvá, közösen gondolkodnak, kreatívak lehetnek, tehát egy nagyon-nagyon jó tanulási környezetet biztosít. Emellett meghatározó munkaformánk pont azért, hogy minden gyereknek az egyéni lehetőségeihez tudjunk igazodni. Ez az úgynevezett differenciált réteg munka. Ez leginkább a régi osztatlan iskolák tanítási gyakorlatához hasonlít, amikor több évfolyamon levő diákok tanultak együtt. Nálunk egy osztályban járó gyerekekről van szó, de van olyan elsős, aki tud olvasni, van olyan elsős, aki sok betűt ismer, van olyan, akinek meg a betűtanulás nehezebben megy, és akkor nem azt várjuk, hogy most mindenki ugyanazt a betűt tanulja, hanem különbözően készülünk. Aki olvas, az kis mesét kap, ahhoz készít rajzokat, feladatsort, aki betűt tanul, az azt a betűt tanulja, ahol éppen tart, és lehet olyan kisgyerek is, aki még nem tanul betűt, mert a háttérképességeket kell egy picit megerősíteni ahhoz, hogy ő eredményesen tudja a betűket tanulni. Tehát nagyon differenciáltan, személyre szabottan tanítunk, és remélem ez ma már nem olyan különlegesség, mint ezelőtt 28 évvel volt. Akkor az volt valóban, és ez egy nagyon komoly egyéni fejlesztés biztosít, azon kívül egy elfogadó, önmagukkal jobban levő gyerekeket idézőjelbe termel ki, hiszen természetes, hogy sokfélék vagyunk. Egyikünknek a számolás megy jobban, másikunknak az olvasás, én itt kérek egy kis segítséget, ott tudok segíteni. Szóval olyan természetessé válik a tanulási környezet, és mi ebben nagyon hiszünk. És talán még egy gondolatot, ha ezt hozzá lehet fűzni, hogy ez a fajta módszertani kultúra szemlélet tette lehetővé, hogy a gyermekek háza legyen Magyarországon az első iskola, amelyik sérült gyerekeket, sajátos nevelésű igény gyerekeket együtt tanít éptársaival. Amikor különbözőségről vagy különlegességről beszélünk, akkor azért mindig elő szokott jönni ez az úgynevezett inkluzív nevelés, ahol az osztályokban együtt tanulnak a kimagaslóan tehetséges, meg a sokféle gyerekek, és bizony az osztályunkban megtalálhatóak a sajátos nevelési igény sérült fogyatékos kisgyerekek, minden osztályunkban tanulnak, van Down-szindrómásunk, hallássérültünk, autistánk, mozgássérültünk, és olyan természetesen simulnak bele az osztályunkba és az iskolánkba, és erre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, azt kell mondanom.
Amit az előbb említettél, hogy a különböző szinten vannak a gyerekek, ez indokolja azt, hogy 6. év nem kapnak jegyet, hanem csak értékelést?
Így van, pontosan, hiszen az osztályzattal az nem tudja megjeleníteni a hozzátett értéket és az egyéni fejlődési utat. És a szöveges értékelés pedig egy nagyon árnyalt és személyre szabott értékelésre ad lehetőséget. Ha én egy teljesítményre azt mondom, hogy közepes, hármas, kettes, az semmiféle információt nem nyújt igazán. Szerintem egy kicsit meg is bélyegez, tehát én nem nagyon szerettem ezeket az elégséges gyerek, mi az, hogy elégséges matekos. Még a szöveges értékelésben ki lehet fejteni, le lehet írni, hogy látod ezeket a betűket maradva az olvasás példájánál, ezeket a betűket már biztosan ismered, tovább fogunk szépen haladni, majd most fogjuk meg. Igen, néha a két hegyumás hangzókat még kevered, de nem baj, majd erre lesz időnk ezt megtanulni. Tehát ki lehet emelni a pozitívumokat, mindig abból indulunk ki, és ki lehet jelölni azokat a területeket, ahol nekünk közösen, nem csak a diáknak, hanem nekünk együtt, dolgaink vannak, feladataink vannak, és ami még nagyon fontos, hogy amikor a gyerekeink íráskészsége azon a szinten van, hogy ők erre képesek, ez általában a 3. osztály körül szokott megvalósulni, ők maguk is írnak önértékelést a saját munkájukról szövegesen, ugyanolyan szempontsor alapján, amit mi használunk, és az nagyon-nagyon jó látni, amikor 9-10 éves gyerekek gondolkodnak a saját tanulásukról, ezt meg is tudják fogalmazni, és azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag csak stilisztikai különbség van a mi értékelésünk és az ő első önértékeléseik között. Nagyon reálisan látják önmagukat, és el is fogadják önmagukat. Nem minősítő értékelésről szól ez az értékelés, hanem egy támogató, pozitívumokat kiemelő és utat kijelölő értékelés, ami szerintem nagy mértékben hozzájárul az egészséges önértékelés kialakulásához, ami egy nagyon fontos dolog, bár nem iskolai tananyag, de lehet, hogy azzá kéne tenni.
Hát, ez akkor fönnáll a kérdés, hogy 8. után elkerülnek innen.
Igen, igen. 8. után nagyon nehezen engedjük el őket, azt meg kell mondanom őszintén. Nagyon személyes az iskolánk. Nagyon sok olyan kapcsolat van, ami akár mondhatnám a reggeli beszélgetőkört. Ugye, mi is, ahogy megyünk a munkahelyünkre, akkor nem rögtön a legkeményebb munkába vágunk bele. A gyermekek házában 8-9-i beszélgetőkör van az első 6 évfolyamon, amikor leülünk, hogy vagytok, mi újság. Lehet egy kicsit ráhangolódni a napra, és a tanulás csak ezután kezdődik. És a tanulási helyzeténk is nagyon személyesek, tehát nem a tábla előtt álló tanár és a padban ülő gyerek fiatal kapcsolata, hanem együtt dolgozunk, együtt kuporunk egy sarokba, együtt ülünk egy asztalnál. Tehát nagyon erős kötődések alakulnak ki, úgyhogy nagyon-nagyon nehezen engedjük el a 8-osainkat.
De úgy hallottam, hogy viszont van egy terv.
Igen, 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 igen. Szülői diák kezdeményezésre indult, és fenntartói támogatást is nyert a dolog, úgyhogy ha minden jól megy, és tervünk szerint alakul, akkor nem kell elbúcsúznunk a 8-osainktól, mert alternatív gimnáziumként fogjuk tovább folytatni ezt a munkát, ezt épp most dolgozunk ki ennek a programját. Gyermekek házára épül, módszertana és tanulásszervezése ugyanezeken az elveken alapul, vagyis a fiatalok maximális tiszteletén, az egyén elfogadásán, és a 21. századi iskolának megfelelő gimnáziumi léttel döntésképes, kreatív, okos fiatalokat szeretnénk nevelni, és nem frontálisan, hanem felfedező, kutató tanulással, illetve nagyon komolyan szeretnénk egyéni tanulási utakra lehetőséget biztosítani tagozatokkal, fakultációval, vállalásokkal és döntésekkel.
Hát nagyon drukkolok, hogy ez létrejöjjön. Köszönöm a beszélgetést Kokainé Lányi Mariettának, aki a Gyermekek Háza igazgatója.
A beszélgetőtárs Kéri Juli volt.